Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ezekben a napokban népünknek, nemzetünknek az újkori történelméből emlékezünk dicsőséges napokra. Énekeljük most Isten tiszteletünk kezdetén nemzettudatunk erősítésére a szózatot. És a 499. számú dicséretünket keressük ki. A 499. számú dicséretünk első két versét énekeljük most Isten tiszteletünk folytatásában. Az első vers így kezdődik: megújult testtel és erővel fölébredvén az álomból.
Testtel és erővel fölébredvén az álomból, nyugodt szívvel felemelt fővel felkelvén csendes ágyamból. Életnek óra, hozzád térek, magasztalom jó voltodat. Minden jót ismét tőled kérek, kérem újra áldásodat. Mint a feljövő napvilága előzi az éjhomályát, kegyelmednek világossága, az igazságnak fáklyáját. Elmémben jobban gyújtsa, hogy a jónak is ismerete, határid benne messzebb nyújtja, s az igazság szeretete.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvérek, és figyeljünk hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak tanítására, amelyet a 42. és 43. úrnapjából olvasunk ezen a vasárnapon. E kérdések és feleletek a 10 parancsolathoz kapcsolódnak, azon belül is a 8., valamint a 9. parancsolathoz. A 8. parancsolat így hangzik, ne lopj. Mit tilt meg Isten a 8. parancsolatban? Nem csak azt a lopást és rablást tiltja meg, amelyet a világi felsőbbség is büntet, hanem lopásnak nevezi mindazt a gonosz cselekedetet és szándékot is, amely által felebarátunk tulajdonát akár erőszakkal, akár a jogosság látszata alatt magunkhoz akarjuk ragadni, mint például hamis súly, mérték, árucikk, pénz által, vagy uzsorával, vagy bármi más módon, amit Isten megtiltott. Ehhez számítandó még mindenféle fösvénység, az Isten ajándékainak mindenféle haszontalan tékozlása is. Mit kíván Isten e parancsolatban? Azt, hogy felebarátom hasznát tőlem telhetőleg előmozdítsam. Vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások velem cselekedjenek, és hűségesen dolgozzam, hogy a szűkölködőn szükségében segíteni tudjak. A 9. parancsolat magyarázatát is hallgassuk meg, amely így hangzik, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Mit kíván a 9. parancsolat? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavait el ne csavarjam, más trágalmazó és gyalázó ne legyek, senkinek meghallgatása nélkül való és könnyelmű elítélésében részt ne vegyek, hanem mindenféle hazugságot és csalárdságot, mint az ördögnek tulajdonműveit, ha csak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom, kerüljek. Törvényes és minden más eljárásomban az igazságot szeressem, őszintén kimondjam és megvalljam. És fele barátom becsületét és jó hírnevét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam. Isten igéje a mai napra kirendelt ószövetségi szakaszból szól hozzánk, Mózes 2. könyvének 33. fejezetéből olvasom, a 33. fejezet első 11 versét, ahol ezeket találjuk megírva. Azután így szólt Mózeshez az Úr. Eredj, menj el innen a néppel együtt, amelyet fölhoztál Egyiptomból, arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, amikor azt mondtam, hogy az ő utódaiknak adom azt. Angyalt küldök előtted, és kiűzöm a kánaániakat, emmóriakat, hettitákat, perízieket, hivieket és jebúsziakat. Bemégy a tejjel és mézzel folyó földre, de én nem megyek veled, mert kemény nyakú nép vagy, és elpusztítanálak az úton. Amikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászolni kezdett, és senki sem rakta magára ékszereit, mert az Úr ezt mondta Mózesnek, mondd meg Izrael fiainak, hogy mivel kemény nyakú nép, megsemmisíteném, ha csak egy pillanatig is köztük lennék. Azért rakják le magukról ékszereiket, és majd meglátom, hogy mit tegyek velük. Ezért nem hordanak ékszert Izrael fiai a Hóreb hegytől fogva. Mózes pedig fogta a sátrat, és a táboron kívül vonta fel, messze a tábortól, és a kijelentés sátrának nevezte el. És ki kellett mennie mindenkinek a kijelentés sátrához a táboron kívülre, ha az urat kereste. Valahányszor kiment Mózes a sátorhoz, az egész nép fölkelt, és mindenki odaállt sátra bejáratához, és nézte Mózest, amint bement a sátorba. Valahányszor bement Mózes a sátorba, felhőoszlop ereszkedett le, és megállt a sátor bejáratánál. Így beszélt Mózessel az Úr. Amikor az egész nép látta, hogy ott áll a felhőoszlop a sátor bejáratánál, az egész nép fölkelt, és mindenki leborult sátra bejáratánál. Az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogyan egyik ember beszél a másikkal. Amikor visszatért a táborba, a szolgálatára rendelt ifjú Józsué, a Nun fia, nem távozott el a sátorból. Isten áldása legyen rajtunk, hogy ezen a mai délelőttön is megérthessük hozzánk való személyes üzenetét mindannyian, akik eljöttünk ide az ő házába. Értek, csendesedjünk el a mi Urunk Istenünk színe előtt, imádkozzunk. Megújítottad a mi testi erőnket ezen a mai reggelen, szerető mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy elsegítettél bennünket ide a te házadba, hogy láthassunk téged és láthassuk egymást. Arra is kérünk, hogy nyisd meg a mi szemünket, nem csak a testit, hanem a lelkit is, hogy valóban lássunk téged. Adjad, hogy ebben az órában veled, teremtőnkkel, megváltónkkal lehessen igaz találkozásunk. Akkor, amikor igéidet hallgatjuk, és akkor, amikor az úrvacsorai közösségben körülvesszük a te asztalodat. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, akik lelkünkben sokszor olyan erőtlenek vagyunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy nekünk, akiknek erős Istenünk van, hadd legyen hatalmas lelki erőnk te általad. Engedd, Urunk, hogy úgy tudjunk most erre át föltekinteni, mint aki az erőnek, igazságnak, szeretetnek forrása vagy, és aki ebből a forrásból táplálni akarsz egyen-egyenként mindannyiunkat. Engedd, hogy fölismerhessük a te szentségedet, hogy mi magunk is szentekké lehessünk. Engedd, hogy fölismerhessük szeretetedet, hogy mi magunk is szerethessünk. Engedd, hogy igéd világossága átjárja a mi szívünket, hogy igédnek hirdetői, továbbadói lehessünk. Végezd el ezt a csodát bennünk és általunk, hogy egyre jobban fölragyogjon rajtunk a te arcod, a te dicsőséged, és minél többen meglássanak téged. Köszönjük, hogy ez nem lehetetlen, mert noha embereknél lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Hiszünk abba, hogy át tudod formálni a mi életünket, hiszünk abba, hogy meg tudsz bennünket újítani. Cselekedd ezt meg velünk, szerető mennyei édesatyánk. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 165. számú dicséretünk első versét énekeljük. Itt van Isten köztünk.
Itt van Isten. Hódolhattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve. Ő előtte hújjon térdre. A
Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából olvasom, Mózes második könyvének 33. fejezetéből, a 12. verstől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Majd ezt mondta Mózes az Úrnak: Lásd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatomat. Ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha orcám megy veletek? Mózes azt mondta, ha nem jön a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz? Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez, megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Kedves testvérek, amikor Mózes második könyvét folyamatosan olvassuk, és elérkezünk ehhez a történethez, akkor az egy olyan élményhez hasonlítható, mintha valaki belerohanna egy falba. Nem tudom, hogy kinek volt ilyenben része, remélem minél kevesebbeknek itt a gyülekezetben. Én velem egyszer gyerekkoromban ez előfordult. Bizonyára úgy gondolják néhányan, hogy na, akkor most már értünk mindent. Az egy nagyon rossz élmény, amikor az ember nem tudja, hogy amiben belemegy, amiben beleszalad, az egy nagyon kemény dolog. És az ember visszapattan. És amikor olvasom ezt a történetet Mózesről és a népről, ahogy vándorolnak az úton az ígéret földje Kánaán felé, és elérkezünk ehhez a ponthoz, akkor olyan, mint egy falba ütköznénk bele. Mert olyan dolgok történnek, amik megállítják az embert, és el kell, hogy gondolkoztassanak mindannyiunkat. Azt olvassuk, hogy Mózes fölmegy a Hóreb hegyre, hogy az Istennel beszéljen, és hozza az Isten útmutatását a jövőre nézve, és a nép, amely az Isten népe, az ott a hegy alatt egyszer csak azt mondja, nem tudjuk, hol lett ez a Mózes. Mit tudjuk, hogy mi történt vele? Te elment már hegyre, nem tudjuk mikor. És sehol, se híre, se hamva. És azt mondják Áronnak, erről olvasunk a 32. fejezetben, hogy mivel ez a Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, csinálja nekünk, készíts nekünk Istent. És az ember úgy megakad, hogy hogy lehetséges ez? Hát ez a nép, akit az Isten kihozott Egyiptomból, ez a nép, akit az Isten kiragadott a szolgaságból, ez a nép, aki jön a semmiből, a nincsből, aki jön a reménytelenségből, hogy mondhat ilyet, hogy Mózes eltűnt, nem tudjuk, hogy mi lett vele, nincs kedvünk itt tovább malmozni a hegy alatt, csinálj nekünk Istent, azon majd imádjuk azt, jó lesz nekünk az is. Egy rettenetes dolog ez, ami meg kell, hogy ütközzünk. Mert ez a nép az Isten népe. Nem ütköznénk meg rajta, hogyha ez a nép egy pogány nép lenne. A pogány népek akkoriban is gyártottak maguknak isteneket kényükre, kedvükre. De ez a nép az Isten népe. Ez a nép az a nép, amelyik átélte a 10 csapást, látta az Isten erejét. Ez a nép, amelyik átkelt a Vörös-tengeren, az Isten útmutatása és csodája alapján. És az ember belerendül abba, hogy hogy juthat el ide ez a nép. Hogy Áron, csinálj nekünk valami Isten szobrot, jó lesz nekünk az is. El lehet egyáltalán ide jutni? El lehet jutni. Isten népe is eljuthat ilyen mélységbe? Az Isten gyermeke is eljuthat ilyen mélységbe? Igen, ez a történet int és figyelmeztet bennünket, hogy eljuthatunk ilyen messzeségbe és ilyen mélységbe, és ilyen távolságba az Istentől. És amikor az ember bocsúdik, akkor jön a második találkozás a fallal. Az, amit ma olvastam, hogy az Isten azt mondja Mózesnek, hogy nem megyek tovább veletek. És ha lehet azt mondani, ez egy még nagyobb pofon. Ilyen az Isten? Hát ő hozta ki őket. Megígérte nekik, hogy elviszlek benneteket Kánaán földjére. És az Isten most azt mondja, hogy nem megyek veletek tovább. Mert ha veletek megyek a továbbiakban, akkor meg fogtok halni. Akkor nem marad életbe senki közületek. Majd elküldöm az angyalomat, elvezet benneteket Kánaán földjére, majd bevisz titeket az ígéret földjére, de én nem megyek veletek. Nagyon nagy kérdés az, hogy hogyan alakulhat ki egy ilyen helyzet. Egy szabadító, erős Isten és egy megszabadított nép között. Hogyan juthat holtpontra az Isten és az ő népe kapcsolata? És ez különösen is érdekes, azt gondolom, mindannyiunk számára ma is, akik Isten népének valljuk magunkat, mert bizony ez a történet nem csak Izrael népének a története, hanem úgy érzem, hogy sokszor a mi történetünk is. A mi történetünk is. Mi történt? Azt olvassuk, hogy Mózes tehát fönn a hegyen, és a nép türelmetlenül vár. Azt mondják, nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptom földjéről. Mi történt Isten népével? Az történt, hogy egy kicsit várni kellett az Istenre. Most nagyon egyszerűen foglaljuk össze azt, ami ott történt. Várni kellett az Istenre. Ennyi történt. Hát addig minden úgy volt, hogy az Isten azt mondta, hogy így lesz, és úgy lett. És a dolgok elég szépen meg is történtek. Ez volt a 10 csapás, ez volt a vörös tengeren való átkelés, Mózes üssél rá a tenger, és majd szétnyílik. Megtörtént, úgy volt. Most az Isten elhívja Mózest oda a hegyre, és az Istenre várni kell. Nem elég gyors az Isten? Mert nem tudja, hogy mit akar az Isten? A zsidó nép úgy érzi, hogy ők tudják, hogy mit akarnak. Ők tudják, hogy mit akarnak, és ebben nem fér bele a várakozás. Mi nem tudunk várni az Istenre. És aztán, amikor ez a türelmetlenség egyre többek szívébe befészkeli magát, akkor azt mondják, hát ez a Mózes hozott ki bennünket Egyiptomból. Olvassuk csak majd el otthon még egyszer figyelmesen a szöveget. Azt mondják ezek az emberek, hogy nem tudjuk, mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Mózes hozta fel őket Egyiptomból? Az a Mózes, aki az Istennek azt mondta, hogy én nem tudok elmenni Istenem egyedül. Engem ne küldje a fáraó elé, mert én kevés vagyok a fáraó előtt. Aki mentegetőzött? Akit az Istennek meg kellett segítenie, és oda kellett állítania mellé még egy embert, hogy elmerjen indulni a fáraó elé? Ez a Mózes hirtelen ekkora hős lett? Ez a Mózes hozta ki a népet Egyiptomból? Aki többször is ott a Hórebhegy előtt, amikor a nép lázadt, akkor visszavonult a sátrába, és ott vajúdott az Isten előtt, hogy most mit csináljak. Ez a Mózes hozta ki? Hirtelen a türelmetlenség átdimenzionálta a dolgokat. Mózes lett a szabadító, a szabadulás szimbóluma. És mivel most Mózes nem látjuk, akkor csináljunk magunknak valami más szimbólumot. Akit követhetünk, akit imádhatunk. Kedves testvérek, azt mondják Áronnak, most készíts nekünk Istent. Most. Nincs benne ebbe az, hogy várunk még egy kicsit. Nincs benne az, hogy imádkozunk. Most csináld meg nekünk az Istent, akit mi kigondoltunk. Mert nekünk Isten kell. El lehet ide jutni, és talán Isten népe ma is sokszor így jut el az Istentől való elszakadásra. A türelmetlenség ennek a világnak a velejárója, amiben élünk. A velejárója, mi nem tudunk várni semmire. Egymásra sem tudunk várni. Mindenki tolakszik. Nem azért, mert első akar lenni feltétlenül, hanem azért, mert nem szeretünk várni. Mi nem akarunk semmiről lemaradni. Mindig elsőként kell mindent megvenni, bekajálni. Nem szeretünk várni. Ilyenek vagyunk. A világ is erre sarkal bennünket. Ragad meg. Fogd meg, élj vele, minél gyorsabban. És mivel az ember megragad valamit, addigra kidobnak egy másik dolgot, és arra is azt mondják, ezt is ragad meg. És csak úgy áradnak a kezünk között a dolgok, keresztbe kasul, nincs idő arra, hogy a dolgokkal megbarátkozunk, azokat megismerjük, mert mindig van újabb, mindig van másik, mindig van jobb, mindig van olcsóbb. Az ember életében nem fér bele a türelem, és valahogy az Istennel is így vagyunk, valljuk meg, amikor ez az ige most erre indít bennünket, hogy az Istennel is pontosan ugyanilyenek vagyunk, hogy türelmetlenek vagyunk az Istennel szemben. Isten, mi nem tudunk várni. Nekünk nincs arra időnk. Nincs arra időnk, hogy veled foglalkozzunk. Ha nem jössz, nem mondod, nem csinálod, nem adod, akkor a ma embere, a ma keresztjéne, a ma hívője is olyan könnyen fordul máshova. Olyan könnyen mondja azt, hogy hát Isten, akkor te nem kell lesz. Hát én már imádkoztam egyszer. Én már gondoltam rá. Mondjuk sokszor, és nem történt semmi. Uram, én már fizettem. Én adakoztam, én templomba jöttem, az még mindig nem történt semmi. Nincsen változás, Uram. Várom, hogy megértsem, de nem értem meg. Hát akkor nem kell ez az egész. Testvérek, nem vagyunk-e sokszor Istennel szemben rém türelmetlenek? Akik nem akarunk az Istentől semmi más, csak azt, hogy kiszolgáljon bennünket, és amikor az Isten egy kicsit várakoztat, akkor nem kerülünk-e olyan helyzetbe, mint amilyenbe belekerült ez a nép is. Isten nem kell lesz. Majd csinálok mást. Majd választok magamnak Istent. Majd lesznek úgy a dolgok, ahogy én akarom. És most lesznek úgy a dolgok, ahogy én akarom. Majd megmutatom a világnak, meg megmutatom neked is, meg megmutatom magamnak is, hogy képes vagyok nélküled talpon maradni. Nem szoktunk-e belesodródni ilyen lázadásokba az Istennel szemben, testvérek? Mi keresztjének, az Isten népe, akiket kihozott a szolgaságházából, akiket fölemelt a reménytelenségből, a nincsből, mondta, nem szoktál türelmetlen lenni, amikor várni kell? Amikor az Isten nem hoz ki olyan gyorsan egy betegségből? Amikor az Isten nem tömít el a pénztárcádat? Amikor nem térnek meg a hozzátartozóid? Nem szoktál és nem szoktunk türelmetlenné válni, testvérek? És nem szoktuk az Istenre időnként ráborítani az ajtót? Hogy akkor majd megcsinálom magam. Akkor majd úgy lesz, ahogy én akarom. Az a döbbenetes ebben a történetben, testvérek, hogy ez a mentalitás az Isten haragját váltja ki. És én ma arra hívom a testvéreket, hogy azért csendesedjünk el ezekben a dolgokban, mert az Isten ebben a történetben nem semleges félként viselkedik. És ezzel ma megint józanítani akar bennünket. Mert mi elvárjuk az Istentől azt, hogy amikor a magunk választotta utak végén nagyot koppanunk és elhallgatunk, akkor ő jöjjön és karoljon föl szépen, akkor legyen kegyelmes. És ez egy döbbenet, hogy először rávágjuk az ajtót az Istenre, aztán amikor úgy lesz, ahogy mi akartuk, és jól becsődöl az életünk, akkor elkezdünk nyávogni, mint a kis cica, amelyik fölmászott a fára, és nem bír lejönni. És akkor elvárjuk, hogy az Isten jöjjön, és legyen nagyon szerető, és nagyon kegyelmes, és legyen nagyon megértő, és emeljen le bennünket onnan, ahova fölmásztunk, és onnan nem bírunk tovább lépni. De ez a történet ma azt mondja nekünk, hogy az Isten nem semleges fél. Mert az Isten megharagudott az ő népére. És azt mondta az Isten, hogy én az ígéretemet megtartom, elviszlek benneteket Kánaánba, mert megígértem, küldök egy angyalt, majd legyőzi az ott lakó népeket. Megkaptok mindent, amit megígértem, mert én vagyok az Isten, nem vonom vissza, de én nem megyek veletek. Testvérem, amikor az Istenre rávágod az ajtót, és rávágom az ajtót, az Isten nem semleges félként figyel ott az ajtó előtt, hanem az Isten haragszik. És ez egy félelmetes dolog, amikor az Isten haragszik. Az egy félelmetes dolog. Ezt tudjuk a Bibliából, és ezt tudjuk talán a történelemből is, hogy milyen az, amikor az Isten haragszik. Amikor az Isten haragudott, akkor eljött az özönvíz, és 8 ember kivételével minden élet elpusztult a földön, amikor az Isten haragudott. És ez az Isten haragjának nem a teljessége volt, ez csak egy olyan harag volt, amit aztán az Isten tovább vitt, és amiből az Isten tovább lépett. De már ezzel se tudunk mit kezdeni. Az emberek nagy része nem hiszi el az özönvizet. Hát az olyan nem volt. Az csak egy monda. Pedig az Isten haragja ömlött rá az emberre. Nem félünk az Isten haragjától? Testvérek, sokszor azt kell, hogy tapasztaljam, hogy mi nem félünk az Isten haragjától. Sajnos. Mi nem félünk az Isten haragjától. Mi nem döbbenünk ezen meg. Hogy a faképnél hagytuk az Isten, nem döbbenünk meg rajta. És az ember járja az életét, mintha semmi nem történt volna, de az Isten haragszik. Talán az Isten neked is azt mondja, hogy a tied lesz a Kánaán. Amit megígértem, azt meg fogom neked adni, de jó, ha tudod, hogy engem nem lehet megcsúfolni, én nem megyek veled tovább. Én nem megyek veled tovább. Az az érdekes ebben a történetben, hogy amikor Isten az ő népének tudtára adja, hogy én haragszom rátok azért, amit tettetek, hogy elfordultatok tőlem, akkor itt egy megrendítő dolog történik. Az a dolog történik, hogy ez a nép az egész gondolkozásában megfordul hirtelen. Kiózanodik. És innen tudjuk meg, hogy ez a nép mégiscsak az Isten népe. Mert az Isten népének az az ismérve, hogy mindenek előtt hallja az Isten beszédét. Nem csak az Isten szerető szavait hallja az Isten népe, hanem ahogy itt a 4. versben olvassuk, hallották a kemény beszédet, amit az Isten üzen nekik. Az Isten népének ismérve, hogy az Isten beszélhet szeretettel és keményen, de az ő népe meghallja ezt a beszédet. Nem mondhatja magát Isten gyermekének az, aki nem hallja az Isten beszédét, és aki nem is akarja meghallani vagy meghallgatni az Isten beszédét. Ne áltassuk magunkat, testvérek! Keresztjén nem az az ember, aki magát kereszténynek vallja. Mert ebből sok millió van ebben az országban. A kereszténység az ott kezdődik, hogy hallom az Isten beszédét. Meghallgatom az Isten beszédét. Azt a beszédet is meghallgatom, ami kemény beszéd. Mert persze jó az Isten simogató, bátorító beszédeit hallgatni, de az Isten népe meghallja az Isten kemény beszédét is, és megrendül azon. Mert azt olvassuk itt a negyedik vers folytatásában, hogy a nép gyászolni kezdett. Azaz bűnbánatra jutott. Az Isten kemény beszéde kellett ahhoz, hogy a nép bűnbánatra jusson. Nem maguktól lettek ilyen profik hirtelen, félreértés ne essék. Nem attól jutottak bűnbánatra, hogy Mózes meghirdette, hogy innentől kezdve fiúk bűnbánat van, mert mégse tehetjük meg, hogy Isten nélkül menjünk tovább. Nem azért jutottak bűnbánatra, mert Mózes azt mondta Istennek, hogy majd én elrendezem a bűnbe, hogy a népbe, hogy ők bűnbánatra jussanak. Nem azért jutottak bűnbánatra, mert az Isten megszólította őket, beszélt hozzájuk, és az Isten beszéde a szívükben világosságot hozott. És a szívükben rájöttek ezek az emberek arra, hogy mi az Istent megsértettük és megbántottuk, és ez az igazi bűnbánat, amikor az ember erre rájön. Hogy én szembe kerültem az Istennel, azzal az Istennel, aki az én szabadítóm, aki kihozott a szolgaságból, a nincsből, a reménytelenségből. Hallják az Isten kemény beszédét, bűnbánatra jutnak, és azután hozzákapcsolódik ehhez az, amit Mózes mond ki a nép nevében Isten előtt a 15. versben, hogyha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Ez a nép elkötelezi magát, és azt mondják, hogy a te orcád nélkül mi nem akarunk egy tapottat sem tovább lépni. Hát ezek a fordulatok mind az ismérvei annak, hogy ez a nép mégiscsak valahol az Isten népe. Hallják az Isten beszédét, bűnbánatra jutnak, és el is kötelezik magukat arra, hogy mi nem akarunk innen tovább lépni és tovább menni nélküled. Kedves testvér, ha te Isten népe vagy, és ennek a népnek a tagja vagy, akkor hallod az ő beszédét, még akkor is, ha kemény beszéd, engeded, hogy a szívedet ez a beszéd megvilágosítsa és megébressze, és el is kötelezed magad. Mert az igaz változás egy ember életében nem csak abból áll, hogy fölismeri azt, hogy én eddig sötétségbe voltam, hogy én szembe kerültem az Istennel, hanem elválaszthatatlan része is velejárója az igaz változásnak az ember életében az, hogy elkötelezi magát, hogy Istenem, nélküled egy tapottat sem lépek tovább ezen túl. Sokszor nem jutunk el a hallásig sem, mert amikor az Isten kemény, akkor becsukjuk a szívünket. Na ez nem kell. Majd jöhet az Isten akkor, amikor hozza az ingyen kenyeret, a friss tejet, majd akkor jöhet az Isten, de keménykedni ne keménykedjen az Isten. Nem jutunk el sokszor a bűnbánatig. Azt olvassuk, hogy ez a nép elkezdett gyászolni. Mint ha elvesztettek volna valakit. Megszomorodott a szívük, mert a gyász az erről szól. Hogy az ember érzi azt, hogy a szívemből valami kiszakadt. Az ember úgy érzi ebben a pillanatban, hogy nem tudok tovább élni. Úgy, ahogyan eddig éltem. Az Istennel szemben bűnbánat is ezt jelenti, hogy az Isten nincs a szívemben. És én nem tudok úgy tovább élni, hogy az Isten nincs a szívemben. Én nem akarok tovább úgy élni, hogy az Isten nincs a szívemben. És aztán mi más jöhet ehhez hozzá, mint az, hogy az ember elkötelezi magát. De eljutunk-e, és eljutottál-e az elkötelezésig? Hogy Isten nélkül egy lépéssel akarok tovább lépni. Persze az ember sokszor tudja a maga hibáit. Látja azt, hogy én az Istennek hátat fordítottam. De megszületik-e az a döntés ott belül a szívedbe? Hogy Istenem, én nem akarok nélküled tovább menni. És ha te orcád nem jön velem, akkor én nem akarok innen elmenni, mert akkor semminek nincsen értelme. Isten, te bevihetsz Kánaán földjére, megadhatod nekünk a tejjel, mézzel folyó földet, de ha te nem jössz oda be, akkor semmi értelme nem lesz oda nekünk bemenni. Azt mondja Mózes, ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől, hogy te velünk jössz. Hogy te velünk jössz. Testvérek, mi különböztet meg bennünket minden más néptől? Mi különböztet meg? Az különböztet meg, hogy az Isten velünk jön? Jaj, sokszor úgy érzem, hogy mi máshogy akarjuk a különbözőségeinket kifejezni. Sokszor külsőségekben áll csak a mi különbözőségünk. Abban áll, hogy templomba jövünk, abban áll, hogy igyekszünk nem csúnyán beszélni. Abban áll, hogy jaj, szájunkra ütünk, vagy a kezünkre ütünk, ha valami babonás dolog történt, vagy szaladt ki a szánkon, és éppen ott van a lelkész, vagy valami olyan egyházi lélek, aki esetleg nem jól veszi ezt a dolgot. A mi különbözőségünk sokszor abban áll, hogy beixeljük azt, hogy melyik valláshoz, felekezethez tartozunk. De azt mondja Mózes, hogy minket az különböztet meg minden más néptől, hogy te velünk jössz. Mi meg veled megyünk. Testvérek, a világ mindig hasonlítani akar. Jönnek a divatok, jönnek a sztárok, a celebek, és mindenki hasonlítani akar rájuk. Az a trend, hogy ezt így vagy úgy kell csinálni, és mindenki mindig hasonlítani akar. A keresztjén a hívő az különbözik ettől a világtól. Azt mondta a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy ne szeressétek ezt a világot, ti ne akarjatok hasonlítani erre a világra. És ez alatt azt értette a mi Urunk Jézus, hogy ti ne akarjatok olyanok lenni, mint ez a világ, amelyik nem számol velem. Isten nem azt mondta, hogy a hívők ne hordjanak kabátot, mert a világban az emberek kabátot hordanak télen. Nem azt mondta, hogy ne vegyünk kalapot, mert azt a világ is csinálja. Nem azt mondta, hogy ne kössünk jó üzleteket, mert azt a világ is úgy csinálja. Ne szeressétek ezt a világot, mert a világ nem szeret engem. A világnak semmi köze én hozzám. De az én népem, az velem jön. Ez a mi különbözőségünk, testvérek. És ez az, amit a környezetünkben mindenki észre fog venni, hogy mi az Istennel megyünk. Majd nézzétek meg, olvassátok el a honfoglalás történetét, Izrael népének a történetét, amikor ez a maroknyi kis csapaton a pusztából bejön, egy egyszerű kis vándornép, és odaállnak Jerikó toronymagas kőfalai elé, akkor a jerikóiak talán kiröhögik őket, mit akarnak ezek már itt? De az Isten velük van, és megrettennek a jerikóiak. És akkor összedőlnek Jerikó falai, és aztán mikor később Ajvárosában győzelmet szereznek Izrael fiai, akkor azt olvasuk, hogy az Isten rettegést támasztott azoknak a szívébe, akik ott laktak. És amikor meghallották, hogy Izrael fiai elkezdik birtokba venni Kánaán földjét, akkor elkezdik menekülni Izrael fiai elől. Nem azért, mert egy Napóleon vezette volna Izrael csapatait, nem létező csapatait. Nem azért, mert olyan hadvezérük volt, hanem mert az emberek, akik ott laktak, megértették, hogy ezekkel ott van az Isten. Hát ezek az Istennel jönnek, és mi az Istennel nem szállhatunk szembe, ahhoz mi kevesek vagyunk. Az Isten népének ma is ebben kell különböznie minden más néptől, hogy mi az Istennel járunk. Ez különböztet meg bennünket. Kedves testvéreim, nekünk szól ez az ige, Isten népének, keresztjéneknek, akik Isten gyermekeinek valljuk magunkat. És akik talán hasonló krízis helyzetben vagyunk az Istennel, mint amilyen krízis helyzetbe jutott az ő népe annak idején ott a Hóreb-hegynél. És az Isten ma el akar csendesíteni bennünket, mindannyiunkat, hogy vajon nem vagyunk-e türelmetlenek, vajon nem választottunk-e magunknak utat, Istent, vajon nem vagyunk-e túl okosak az élet dolgaihoz. Azt is elmondja az Isten, hogy én haragszok akkor, ha az én gyermekeim így gondolkoznak és így viselkednek velem szemben. És az én haragom nem az, hogy agyoncsaplak benneteket. A legtöbb ember az Isten haragját már elbagatelizálja. Voltak ilyen nagyok a történelemben, akik azt mondták, hogy hát ha az Isten létezik, akkor én most itt váljak porrá, semmisüljek meg és halljak meg. És akkor nem történt meg, akkor kihirdette, hogy na, hát ilyen az Isten. Ilyen az Isten. Aztán úgy tudom, hogy évekkel később azon a téren húzták föl egy villanykaróra. Az Isten tud haragudni, de nem mindig úgy haragszik, ahogy mi gondoljuk. Lehet, hogy szépen zajlik még az életed, de az Isten haragszik rád. De megígért dolgokat, és meg fogja adni, de nem megy veled. Nincs ott benne a boldogság, nincs ott benne az ő élő szeretete. És ma azt mondja, hogy halld meg az én kemény beszédemet, amelyet megkereslek, és bűnbánatra hívlak. Jussál gyászba, ha már nem látsz, és nem hallasz engem. Bánd meg azt, amit tettél, és kötelezd el magadat mellettem. Mert te akkor vagy keresztjén, akkor vagy az én gyermekem, hogy a te velem jössz. Ha te velem jössz. Segítsen meg bennünket az Úr, testvéreim, hogy tudjunk az ő követői lenni ebben a világban. Én hiszem, hogy a mi népünknek a jövője ebben van elrejtve. Nem a gazdaságban, nem Európában, nem a világban, hanem az Istenben van a mi jövőnk elrejtve. Abban van elrejtve a mi jövőnk, hogy mi, mint Isten népe, hogyan gondolkozunk, hogyan viselkedünk, és hogyan jelenítjük meg a mi népünk előtt az igaz szabadulás útját. Mert sok mindent megkapott ez a nép az Istentől. Tiéd lesz a Kánaán. Volt itt kommunizmus, van itt demokrácia. Néhányaknak tejjel, mézzel folyik a föld, másoknak meg sehogy. De ha az Isten nincs velünk, akkor semmit nem ér a gazdagság, és semmit nem ér a szegénység. Mert az Isten előtt a szegénység az nem érvelési alap. Az nem hivatkozási alap, hogy Isten, én szegény vagyok. Az Istennek a szívünkre van szüksége. A szívünk bűnbánatára, a szívünk nyitottságára, a szívünk elkötelezésére. És ez az, amire téged és engem is hív, mert a szabadság ott van, ahol az Isten lelke. Így hívom és várom a testvéreket igaz bűnbánattal ide az Úr asztalához is, a vele és az egymással való közösségre, elhívve, elfogadva azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus vére megtisztít bennünket minden bűntől, és az ő ereje erőt ad a mára, erőt ad a holnapra, és reménységet mindarra, amit még nem látunk. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igéjére. A 499. számú dicséretünk harmadik versének éneklésével. A 499. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik: engedd, hogy mint a napfutása soha meg nem állapodik.
Soha meg nem állapodik, s bár felhő jön néha útjába, de meg nem homályosodik. Én is az igazság ösvényén, Antorodásné. nélkül menjek, és harod testiségnek kényén, soha csak meg se pihenjek.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Szentséges Istenünk, könyörüljé meg rajtunk, hogy komolyan vegyük a veled való kapcsolatunkat. Bocsáss meg, hogy olyan felületesek tudunk lenni, és bocsáss meg, hogy olyan könnyelműek tudunk lenni veled szemben, aki a Földnek teremtője, alkotója és fenntartója vagy. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor nem számolunk igazán a te haragoddal, és nem látjuk tragédiának azt, hogyha te nem jössz velünk. Emelj föl bennünket ebből a mi vakságunkból, és engedd, hogy az ige világossága átjárja a mi szívünket, hogy megrettenjünk szent rettenéssel, amely bűnbánatra segít el bennünket. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy eljussunk oda, ahova eljutott a te néped, hogy nélküled egy tapottat sem szeretnénk tovább lépni, még csak a mai napba se, nemhogy a holnapba. Urunk, légy irgalmas hozzánk, és könyörülj meg rajtunk, mert erre van szükségünk. Annyira nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Annyira nem tudjuk, hogy ki vagy te. És annyira nem tudjuk, hogy ki a másik. Urunk, a te világosságoddal ragyog be a mi szívünkbe. És ne úgy bánjál velünk, ahogyan érdemelnénk, hanem légy hozzánk kegyelmes és irgalmas, és cselekedd ezt meg a te egész népeddel ebben az országban, mindazokkal, akik templomokban összejönnek, és a te dicsőségedre szeretnének élni, akik azt mondják, és azt mondjuk magunkról, hogy a tieid vagyunk, tégy velünk magunkkal csodát elsősorban, hogy végre megláthassa a mi környezetünk azt, hogy ki vagy te. Így áld meg, Urunk, a mi egész gyülekezetünket és minden egyes tagját ennek a gyülekezetnek. Hadd boruljunk eléd, és hadd kérjük a te kegyelmességedet. Urunk, hozzá ki bennünket a mi türelmetlenségeinkből, az önmagunk kreálta utakból, elgondolásokból, és adjad, hogy hadd legyünk a te követőid. Állj így elénk az elkövetkezendő héten, vezess bennünket a te útaidon, és adjad, hogy megrendüljön a mi szívünk minden egyes alkalommal, amikor megsértjük a te parancsolatodat, a te személyedet. Kérünk, őrizzél meg bennünket, hogy sóvá és kovásszá lehessünk a mi szeretett magyar népünk között. Urunk, ments meg a mi népünket, és ha ebben eszközül tudsz bennünket használni, hadd kérjünk téged, cselekedj velünk is irgalmasan, hogy tényleg eszközeiddé lehessünk. Emlékezzél meg rólunk és szeretteinkről, családtagjainkról, és adjad, hogy kitartásra és hűséggel tudjunk neked hinni. Mind arra nézve, amit nekünk ígértél, légy a mi vigasztalónká és légy a mi reménységünké. Amen. Gyertek, imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva imádságunkat nemzetünkért fohászkodjunk a himnusz éneklésével.
Isten az...
Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvéreim, gyülekezeti alkalmainkat hirdetem. A jövő héten, kedden, este 6 órakor tartunk bibliaórát ima közösséggel, majd kedden este 8 órakor a felnőtt konfirmációs tanfolyamot tartjuk. Csütörtökön délelőtt 10 órakor nyilvános istentiszteletet tartunk az Őszike utcai nyugdíjas házban, pénteken este 6 órakor pedig ifjúsági órát. Az idén reformáció ünnepe következő szombatra esik, és ahogyan az gyakorlattá kezd lenni, a csillaghegyi gyülekezettel közösen ünnepeljük a reformációt. Ennek megfelelően az idén, este 6 órai kezdettel a csillaghegyi református templomba hívnak és várnak bennünket az ottani testvérek, tehát szombat este 6 órakor Csillaghegyen leszünk együtt a reformáció ünnepe alkalmából, és azon az istentiszteleten is megterítjük az Úrnak szent asztalát. Hadd hívjuk és invitáljuk a testvéreket nagy szeretettel erre az alkalomra. Jövő vasárnap rendünknek megfelelően délelőtt 9:30-kor tartunk istentiszteletet, és vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet. Nagy örömmel adom tudtára a gyülekezetnek, hogy újabb taggal gyarapodtunk, Hodák Attila és Nemoda Sára testvéreink házasságát tegnap hajnalban Isten egy kislánnyal ajándékozta meg, az újszülött neve Emília, és köszönjük szépen, mindannyian jól vannak. Még egy hirdetésem van a testvérek felé. A Békásmegyeri gyülekezetnek két testvér gyülekezeti kapcsolata van pillanatnyilag. Az egyik messze túl nyúlik a határokon Németországba, Hochstädébe. A másik gyülekezet, akivel kapcsolatunk van, itt van Szlovákiában, viszonylag közel hozzánk, ez a Dunamocsi gyülekezet. Tagjaival szoktunk időnként találkozni, de sajnos nem annyit, és nem olyan minőségben, ahogy ezt az ő közelségük engedné vagy kívánná. Nos, ezen szeretnénk egy kicsit most segíteni, ebben az esztendőben is, és az ő meghívásukra november 8-án, azaz mához 2 hétre vasárnap, egy gyülekezeti látogatást szervezünk oda őhozzájuk. Ez konkrétan azt jelenteni, hogy 7:30 körüli időpontban indulnánk innen vasárnap a templom elől busszal, elmennénk oda Dunamocsra, ami körülbelül 1-1,5 órányi buszjárásra van ide, ott együtt tartanánk istentiszteletet az ő általuk megszokott rendben és időben, majd meghívnának bennünket, vagy meghívtak bennünket egy közös ebédre. Az ebéd után meglátogatnánk a faluban található falumúzeumot, ami sok érdekességet tartogat mindazoknak, akik szeretik a történelmet, egy kicsit a magyar történelmet is persze ezen belül, és utána egy záró áhítat után indulnánk haza, ami azt jelenteni, hogy körülbelül este 6 órára itthon lennénk, tehát nem borulna föl a vasárnap esti megszokott menetrendünk. Az a tiszteletteljes kérésünk, hogy mivel a buszban az ülőhelyek száma limitált, akik szeretnének ezen a kiránduláson részt venni, azok feltétlenül iratkozzanak föl. Az iratterjesztésben föl lesz egy ív fektetve erre a célra, és mivel lehet, hogy túl sokan akarunk majd egyszerre föliratkozni, ezért a türelem kegyelmi ajándékát kamatoztassuk, mert ha valaki nem iratkozik föl, azzal sajnos nem fogunk tudni számolni az ülőhelyeknél. A részvételi költsége ennek a kirándulásnak 1500 forint per fő egységesen. Azt szeretném kérni a testvérektől, megmondani is, hogy természetesen a Békásmegyeri Istentisztelet emiatt a kirándulás miatt nem marad el. Tehát azok, akik nem tudnak, nem akarnak eljönni erre a kirándulásra, azok itt a templomban Istentiszteleten fognak részt venni a megszokott időben, tehát úgy készüljünk, hogy szabad kell és lehet is jönnünk ide Isten házába. Kérem, hogy ezt a jelentkezésünket ma, de legeslegkésőbb a jövő vasárnapig tegyük meg, mert az idő igen szűkös, többszöri egyeztetés után sajnos ez a közelebbi időpont került kiválasztásra. Így kérem a testvérektől azt, hogy fegyelemmel, határozottsággal, aki jönni szeretne, hát jelezze ezt a szándékát az iratterjesztésben. Ahogy látják is a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívjuk és várjuk ide mindazokat a testvéreket, akik az úrvacsorai közösségünkben részt szeretnének venni, hitüknek erősödésére és a mi közösségünk épülésére. Szeretettel kérem azt, hogy akik itt maradnak, azok maradjanak itt az úrvacsoraosztás végéig, amikor is majd közös imádsággal és énekszóval fejeződik be az Isten tiszteletünk. Akik nem kívánnak itt maradni az úrvacsoraosztáson, azok a most következő ének után kelhetnek föl a helyükről, és indulhatnak útjukra. Áldott vasárnapot kívánunk mindannyiunknak. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. A 479. számú dicséretünket keressük ki, és a 479. számú dicséretünk első és negyedik versét énekeljük, amely most visszavezet bennünket az ige üzenetéhez. A 479. számú dicséretünk első és negyedik versét, az első vers így kezdődik: Hinni taníts, Uram, kérni taníts. készüljünk az úrvacsorai közösségre a 442. számú dicséretünk első versének éneklésével. A 442. számú dicséretünk így kezdődik: Idvességünk, váltságunk.
Idvességünk, váltságunk, Jézus, hozzád kiáltunk. Mi dőn a kegyelem, asztalához lépünk, jövel maradj mi.
Kedves testvéreim, gyertek, hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Elénk adja ez Pál apostol a Korintus beliekhez írt első levelének 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer ezitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hirdetem a mi Úrunk Jézus Krisztus halálát, aki eljött ebbe a világba, és magára vette a mi bűneinket, bűneinknek büntetését, hogy mi ő általa és ő érette bűnbocsánatot és örök életet nyerhessünk. Gyertek, valljuk meg most előtte a mi esendőségünket, imádkozzunk eképpen. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged, aki eljöttél ebbe a világba, élted a mi életünket, hordoztad a mi sorsunkat, és dicsőítünk téged azért, mert odavitted a keresztfára a mi bűneinket, hogy nekünk kegyelmet szerezzél, és hogy mi éretted és általad Isten fiainak neveztethessünk. Köszönjük te néked ezt a fölfoghatatlan szeretetet, szerelmet, elkötelezettséget, amellyel hordoztálod bennünket akkor, amikor mi még nem is éltünk. Urunk, adjad, hogy megértsük a mi bűneinknek súlyát, és adjad, hogy ránk szakadhasson a mi tőled való távolságunk, tőled való elhidegülésünk, elidegenedésünk, hogy értsük, mi is az, amit Jézus Krisztus, te benned elutasítunk, de ugyanakkor azt is kérjük, hogy oltsál a mi szívünkbe szomjúságot, hogy miközben látjuk a magunk bűneit, mégis hadd jöjjünk te hozzád, hadd könyörögjünk te előtted, mert tudjuk, hogy irgalmas Isten vagy, ezért is merünk most is megállni a te színed előtt, mert bízunk te benned. Bízunk abban, hogy te nem bűneink szerint, hanem irgalmat szerint fogsz velünk bánni, mennyei édesatyánk. Cselekedd ezt meg velünk egyen-egyenként, és cselekedd ezt meg velünk, mint gyülekezettel. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk a mi esendőségünket, gyertek, valljuk meg most a mi hitünket, úgy, ahogy minden keresztjének teszik ezt, közösen és fennhangon mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, megvallottuk bűneinket és hitünket, egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi veleje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi feleje, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket hittel elfogadva és megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti Urunk kegyelméért, háládatosságból egész életeteket néki szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri feleje, ígérem és fogadom. Szeretett testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért, ami mennyei Atyánk, minden benne hívőnek. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Szeretettel hívunk és várunk Isten, a mi Urunk szent asztalához minden testvérünket, aki erre szívében, lelkében elkészült. Járuljunk ide alázatos szívvel, és a gyülekezetünkben megszokott rend szerint. Az úrvacsoraosztásban segítségemre lesz Békefi György gondnok úr, a gyülekezet gondnoka. Ahogy szoktuk is, úrvacsorai közösségünk alatt énekeljünk a 459. számú dicsérettel kezdődően, majd folyamatosan a többi soron következő dicséretekkel magasztaljuk Istenünket és imádkozzunk. A 459. számú dicséretünk így kezdődik, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek, alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Hajtsuk meg most fejünket, gyertek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy azt mondtad, akié a fiú, azé az élet. Köszönjük, hogy benned és általad az életet kapjuk és vesszük. És köszönjük te neked azt, hogy a mi életünk ott van elrejtve te benned, a mennyei atya színe előtt. Adjad, hogy ennek tudatában szánhassuk oda magunkat, egyre inkább neked, a te követésedre, és ebben a tudatban éljük meg mindennapjainkat, legyenek azok bár gyötrelmekkel, kínokkal, megaláztatásokkal, félelmekkel, kísértésekkel tele, ha tudjunk mégis oda nézni te reád, akiben a mi sorsunk megpecsételtetett, akiben ott van a mi üdvösségünk, akiben ott vagyunk már most a mennyben, az Atya mellett. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, formáld életünket, gondolkozásunkat, hogy a te neved hordozóivá lehessünk egyre jobban. Amen. Testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket most, és Isten tiszteletünk zárásaként a már énekelt 442. számú dicséretünk 7. és 8. versét énekeljük. A 442. számú dicséretünk 7. és 8. versét, a 7. vers így kezdődik: Szent törvényed fáklyája.
Szent törvényed fáklyája.